Tisztelettel köszöntelek benneteket, itt is és a képernyők előtt is. Gondoljatok most arra, amikor legutoljára mondjuk külföldre utaztatok. Bizonyára vannak ilyen élmények mindenkinek az életében, vagy közel vagy távolban valahol eltöltöttünk egy kis időt, és amikor a határokat átlépjük és külföldre megyünk, akkor általában elkezdtünk gondolkodni azon, hogy például hova is megyünk. Tehát ha éjszakra megyünk, akkor mondjuk meleg ruhát viszünk, ha délre megyünk, akkor fürdőruhát viszünk. Tehát hogy ilyen dolgokban is kicsit helyre kell tenni magunkat, hogy merre indulunk el. Aztán milyen országba megyünk. Ha olyan országba megyünk, ahol útlevél kell, akkor az útlevelet kell becsomagolni, ha vízum kell, akkor még azt is hozzá kell tenni, ha valami különleges engedély kell, akkor azt kell még hozzátenni. És az sem mindegy, hogy ez az ország, ahová mész, ez mondjuk egy ilyen demokratikus ország, aminek alapvetően ismered így a szabályait, vagy mondjuk egy iszlám országba mész, aminek nem biztos, hogy ismered annyira a szabályait, teljesen másképp működik ott minden, mint itt. Amit itt szabad, azt ott nem, vagy amit ott szabad, azt itt nem, tehát hogy teljesen más a berendezkedése, meg a szabályai. Vagy gondolj bele, hogyha elmennél egy ilyen igazi kommunista országba, mint Észak-Korea, mondjuk oda készülni, akkor megint teljesen másképp kell gondolkodni, hogy mit is kell oda vinni, vagy hogy is kell ott viselkedni. Szóval, ha utazunk, akkor erre készülni kell. Nem túl régen hallottam egy történetet, egy magyar turistával esett meg, Tájföldre utazott, ez egy olyan hely, ahova szívesen mennek az emberek nyaralni, pihenni, és Tájföldön az történt, hogy a barátunk fogta a helyi pénzt, amivel fizetni szeretett volna, és valahogy lazán fogta meg, és a szél elfújta a kezéből a pénzt, és gyorsan utána szaladt, és így rátaposott, és utána fölvette. És ezért, hogy rátaposott a pénzre, és utána fölvette, ezért a mozzanatért azonnal letartóztatták. És az ok azért az volt, hogy azon a pénzen az uralkodónak az arcképe volt rajta, és az ottani törvények kimondják, hogy az uralkodó az különös becsben van, és semmilyen módon nem lehet sértegetni, nem lehet róla negatívan beszélni, és nem lehet semmilyen módon megalázni. És az, hogy valaki rátapos az arcképére, az egy nagy megaláztatást jelent, és ezért hát letartóztatták, és aztán nem tudom mi volt, de azt végül is kiengedték, és hazajött. Nos, tehát... Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat valahol, hogy el is jussunk valahová, arra készülni kell. És mindezt azért mondtam el, mert mi keresztények vagyunk, egy keresztény üzenetet hirdetünk, az evangéliumot képviseljük, és mi az Isten országába tartunk. Az Isten országának az alapelvei szintén mások, mint a földi országoknak az alapelvei, tehát nem teljesen ugyanarról beszélünk. És ezért, ha Isten országába tart valaki, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ismerje az Isten országának az alapelveit, hogy egyrészt oda jusson, másrészt, amikor ott van, akkor minden rendben legyen. Ezért fogom most felolvasni Jézus Krisztus példázataiból az egyik olyan példázatot, ami hát ezt mutatja be, és néhány ilyen alapelvet mutat be nekünk, hogyha Isten országában vagy oda készülsz, akkor hogy kell ott közlekedni, mozogni, gondolkodni és élni. Nos, tehát Máté evangéliumának a 13. részében van leírva ez a példázat, amit Jézus Krisztus mondott el. Máté 13, és a 24. verstől olvasom Isten igéjét. Itt ez található, hogy Jézus más példázatot is mondott, korábban is már több példázatot megosztott, és ez következik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és ezt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földbe. Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe. A 36. versnél folytatom, hogy Jézus megmagyarázza ezt a példázatot. Ekkor elbocsájtotta a sokaságot, és bement a házba. A tanítványai pedig ezzel a kérdéssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk, a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának a fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi az angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, akinek van füle, az hallja. Nos, nézzük meg akkor ennek a példázatnak a lényegét, olyan alapelveket, ami az Isten országának az alapelvei. Gondoljatok most nem az utazásra, hanem egy kisbabára, aki néhány hete vagy néhány hónapja született. Ugye körülbelül, nem tudom, ekkora, könnyen meg lehet fogni, nem túl nehéz. Amikor egy ilyen kisbabára gondolsz, vagy egy kisbabát fogsz a kezedbe, akkor elgondolkozhatsz rajta, hogy itt van ez a kis pici ember, és eltelik néhány év vagy évtized, és nagy ember lesz belőle, ugye, megnő. De hogy igazán ki lesz ebből a kisbabából, milyen ember lesz, az még azért rejtve van, az még titok. Nem tudjuk. Vannak olyan aranyos kisbabák, akik ahogy nőnek, felnőnek, és lehet, hogy aranyos, rendes emberek lesznek, de az egész életüket Isten nélkül fogják leélni. Vannak olyan aranyos kisbabák, akik megszületnek, nőnek, és gonosz emberek lesznek. Hitlerhez, vagy Stalinhoz hasonló, vagy terroristákhoz hasonló. Olyan emberek, akik rengeteg gonoszságot, rengeteg fájdalmat és nyomorúságot okoznak ebbe a világba. Amikor megszületik ez a kisbaba, egy kis ember, akkor még nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. De lehet ez az út is. És amikor megszületik egy kis ember, akkor lehet az az út is, hogy valaki felnő, és az egész életét az Istennek szánja. Attól függetlenül, hogy egy szürke, egyszerű ember lesz belőle, és kevesen ismerik, és nem sokan tudnak róla, és amikor meghal, akkor esetleg nem írnak könyvet róla, és nem neveznek el utcát róla, de az életét az Istennek szentelte. És lesznek olyan emberek a kisbabákból, akik az Istennek szentelik az életüket, és tényleg olyan óriási életpályát befutnak, hogy aztán a haláluk után még 50 évvel, vagy 100 évvel, vagy sok évvel később, vagy évtizeddel később is nagyon sokat beszélnek róluk, és hivatkoznak rájuk, hogy igen, ő az nem semmi volt, amit ő tett. Vagy igen, az egy nagy dolog volt, amit ő tett. Most a két csoportot, hogy egy kis emberből mi lesz, Jézus azt mondja, hogy alapvetően az különbözteti meg, hogy búza vagy konkoly. Vagyis szellemileg, hogy hova tartoznak. Az Isten országához tartoznak, vagy ehhez a földi világhoz tartoznak. Amikor éljük az életünket, elmegyünk egy edzőterembe és edzünk, aki szokott ilyen helyre járni, akkor ott vagy te, meg ott van melletted valaki, mind a ketten gyúrtok, és az egyik ember az Isten országához tartozik, a másik ember ehhez a földi világhoz tartozik. Az egyik ember búza, a másik ember konkoly. Aztán elmész a gyerekeddel az óvodába, beadod a megfelelő csoportba, ott van melled egy másik szülő, az egyik őtök az Isten országához tartozik, a másik valaki pedig ehhez a földi világhoz tartozik. Elmész a boltba vásárolni, és aki ott melletted nézegeti a polcon a cuccokat, és rakja a bevásárlókosárba, valaki az Isten országához tartozik, és a mellette lévő meg esetleg ehhez a földi világhoz tartozik. Tehát együtt vásárolunk, együtt élünk, együtt dolgozunk, de mégis alapvetően az, hogy belül mi történik a lelkünkbe, a szellemünkbe, a szívünkbe, az meghatározza, hogy az Isten országa felé tartunk, vagy ehhez a világhoz tartozunk. És Jézus alapvetően ezt mondja, hogy az Isten országának a határai, azok nem fizikálisak. Tehát nem úgy működik az Isten ország, hogy idáig van az Isten ország, és ha valaki lép egyet, akkor már kilépett az Isten ország, vagy lép egyet, akkor belépett az Isten országába. Nem fizikális határokról beszélünk, még a földi világban fizikális határok vannak, ugye? Tehát még ha nem is kell útlevél, vagy nem is kell semmiféle papír, de ki van írva, hogy Magyarország vége, és nem tudom, másik ország kezdődik. De a szellemi világban másképp történnek a dolgok. az Isten országának szellemi határai vannak. És ezért mondja Jézus, hogy amikor Isten országáról beszéltek, akkor azt nem mondjátok, hogy íme itt van, vagy ott van, és így folytatja, mert az Isten országa közöttetek, vagy bennetek van. Tehát ahol te megjelensz, hogyha te Isten országának a képviselője vagy, akkor ott az Isten országa megjelenik. Ha többen megjelenünk ott, ahol egyébként nem az Isten országa van, de oda megyünk keresztény emberként, olyan emberként, akik a mennynek az állampolgárai vagyunk, akkor ott megjelenik az Isten országa. Itt van egy teljesen egyszerű hely, egy irodaház, amiben vagyunk. Bejössz az ajtón, nem attól jöttél be az Isten országába, hogy kinyitottad a bejárati ajtót, mert ez továbbra is egy irodaház. Még akkor is, hogyha ilyen szakrális célokra használjuk. De az Isten országa itt akkor tud megnyilvánulni, amikor olyan emberek, akik az Isten országához tartoznak, együtt vannak és képviselnek valamit. És azonnal megnyilvánul az Isten országa. Tehát ez másképp működik, mint a fizikai határoknak az átlépése. És a világos utasítása vagy szabálya Jézusnak az így hangzik, hogy tudomásul kell vennünk, hogy itt ebben a földi viszonyban, egészen ebben a világkorszakban, amíg ez meg nem változik, ebben a búza és a konkoly együtt fog élni. Az egyik ember az Isten országában megy, a másik ember meg ez a földi világhoz tartozik. Sőt, utána meg az ítéletre megy. Lehet, hogy együtt beszélgetünk, együtt vacsorázunk, egy csapatnak szurkolunk, sok mindent együtt csinálunk, de az egyik ember az egyik irányba megy, a másik ember a másik irányba megy. Együtt éljük itt az életünket, de mégis meghatározza az irányunkat az, hogy szellemileg milyen az életünk. És nagyon világosan lehet látni és tapasztalni, és hát ezzel talán nem is mondok újat, hogy teljesen mindegy, hogy valaki az Istent imádja vagy szidja, a nap ugyanúgy süt rá. Az eső ugyanúgy esik neki. Ha dolgozik, ugyanúgy kap pénzt érte, ugye? Ha valami tehetsége van, és ezt kibontakoztatja, ugyanúgy megünnepelik. Ilyen értelemben tehát Istennek van egy általános kegyelme, amit mindenkinek ad, teljesen függetlenül attól, hogy valaki jó ember vagy rossz ember, ilyen vagy olyan, Isten országához tartozik, vagy nem az Isten országához tartozik, az Isten megáld mindenkit egy bizonyos szintig. De azok, akik az Isten országához tartoznak, azok, hát hogy is mondjam, ilyen plusz opciókkal bírnak, vagy extra dolgokkal is rendelkeznek. Tehát Jézus, amikor ezt a példázatot elmondja, akkor egyrészt azt mondja, hogy aki az Isten országába készül, az ne úgy készüljön rá, hogy át kell lépni egy határt, vagy nem tudom, másképp kell fölöltözni, vagy más módon kell viselkedni, hanem ahhoz, hogy valaki az Isten országába jusson be, ahhoz meg kell térni, szellemileg kell megváltozni, de miután megváltoztál, és te az Isten országába tartozol, a körülötted lévő emberek, vagy közösség, vagy bármilyen forma, ami meghatározza azt a környezetet, amiben benne vagy, ott egy csomó olyan ember lesz, akik nem ebben a Isten országa világban gondolkodnak, hanem valami más világban gondolkodnak. Tehát Jézus először azt mondja, hogy ez egy fontos alapszabály, hogy amikor éljük az életünket, akkor így kell erre gondolni. Isten országa ott van, az Isten országának a képviselői megjelennek. De azt mondja, hogy ez nem lesz mindig így. Tehát most így van, ma még így van, tegnap is így volt, nem tudjuk, hogy holnap pontosan mi lesz, mert a világkorszakok majd váltják egymást, és majd lesznek más világkorszakok, tehát változni fognak a dolgok, de most még így van. És Jézus előrevetíti, hogy nem lesz mindig így, mert lesz egy nap, amit úgy hívnak, hogy az aratásnak a napja. Ugye Magyarországon, vagy ebben az éghajlatban, ahol mi vagyunk, az aratás azon valamikor ilyen július legvége, augusztusban szokott eljönni, amikor beérik a búza. Szellemileg az Isten országában, hogy mikor jön az aratásnak az ideje, Isten mikor mondja, hogy itt az aratásnak a napja, azt pontosan nem tudjuk. Tehát ez nincs behatárolva, vagy ekkor, vagy akkor lesz. Ezt Isten tudja. De eljön egy nap, amikor az aratásnak a napja valóságossá válik, és beteljesedik Jézus Krisztusnak a szava. És bizonyos értelemben azt mondja Jézus, hogy az Istennek az igazság szolgáltatása meg fog nyilvánulni, hogy azok, akik az Isten országához tartoztak már itt a földön, és képviselték az Isten országát, azok tényleg bejutnak egy olyan helyre, ami 100%-ig az Isten országa, és már nem lesz ilyen keveredés. Akik viszont nem az Isten országához tartoztak, a búza és a konkolynak a példájával, azt mondja, hogy a konkolyt is összeszedik az aratásnál, tehát nem fog ott maradni. A konkolyt is összeszedik, a búzát is összeszedik. A búzának lesz egy jó hely, egy olyan tároló, ugye, ahol tovább élhet. A konkolyt pedig összegyűjtik, és emlékeztek rá, hogy mit mondott Jézus, mit csinálnak a konkolyjal? el fogják égetni. Vagyis az ítéletre fog jutni. Most tehát ez a fontos alapszabály, amit mond Jézus, hogy az Isten országa így működik, hogy az Isten országában ma egy ilyen általános kegyelem működik, és mindenki eldöntheti, hogy Isten országa irányba halad, vagy más irányba halad, és tulajdonképpen, hogyha kívülről ránézel egy emberre, nem is biztos, hogy észreveszed, hogy ki milyen irányba halad. Mert ez valahol belül az embernek a szívébe, az embernek a szellemébe, lelkébe dől el. De lesz egy nap, amikor ez nyilvánosságra jön, és nem lehet letagadni. A konkoly az konkoly lesz, a búza az búza lesz, és nem lesz keveredés, és nem lehet azt mondani, hogy bocs, én inkább ilyen vagyok, vagy inkább olyan vagyok. Tehát nem lehet módosítani. Azt mondja Jézus, hogy ez az aratásnak a napja. És ezért így gyorsan meg is állunk, hogyha csak ezt az egy alapszabályt ismernénk az Isten országából, akkor már is van egy ilyen nagyon-nagyon erős, hogy is mondjam, ilyen személyes felelősségünk. Hogyha magadra gondolsz most, és legyél nagyon önző, gondolj magadra, akkor te az Isten országához tartozol, vagy pedig ehhez a földi világhoz tartozol. Te búza vagy konkoly vagy. Ez nagyon fontos kérdés, mert ez meghatározza majd azt, hogy az aratás pillanatában te melyik irányba fogsz elindulni. Búza vagy konkoly? Aztán váltsunk egy kicsit, ne legyünk annyira önzőek. Ne csak magadra gondolj, hanem gondolj a gyerekeidre, az unokádra, az anyukádra, az apukádra, a szeretteidre, nem tudom, bár barátaidra. És kérdezz meg magadtól, hogy akire most gondolok, az a valaki, ő búza vagy konkoly? Őt elégetik, vagy pedig betakarítják, és majd az Isten országába tovább tud menni. És ha vannak olyan emberek, akár te vagy ilyen ember, akár körülötted vannak olyan emberek, akikre úgy tudsz tekinteni, hogy hát ő valószínűleg konkoly, vagy lehet, hogy nem is valószínű, hanem teljesen biztos, akkor Jézus azért is mondja ezt a példázatot, hogy ne csak magunkat rakjuk egy ilyen biztonságos helyre, hanem másoknak is segítsünk abba, hogy változzanak a dolgok. Ugyanis az a csoda, az megtörténhet, és ez az evangéliumnak a lényege, hogy a konkolyból búza lesz. A fizikai világban ez lehetetlen. Ha kimész egy ilyen búzaföldre, és találsz olyan gyomnövényt, amit konkolynak hívnak, egyébként lehet ilyet találni, akármit csinálsz vele, abból nem lesz búza. Soha nem lesz belőle búza. Az Isten országának az alapszabálya az, hogy a konkolyból lehet búza. Hogy a feketéből lehet fehér. Hogy a rossz irányba elinduló ember, az megváltozhat, megtérhet, és az Isten csodája által elindul egy másik irányba, és az pedig már egy jó irány. És amikor jön majd az aratás, akkor neki egy boldog napja lesz. Nos, tehát ez az egyik ilyen alapelv, amit Jézus mond, az Isten országának a határairól és az átlépésről. Egy másik alapelv, amit kiemel ebben a példázatban Jézus, az azt mondja, hogy hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe, de amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Na, itt szintén álljunk meg. Most egy nagyon fontos dolog következik, készüljetek föl rá. Leleplezünk egy nagy átverést, jó? A világban elég sok átverés van, elég sok manipuláció van, elég sokszor hülyítik az embereket mindennel. És Jézus, amikor elmondja ezt a példázatot, egy óriási átverésről lerántja a leplet, és azt mondja, hogy erre figyeljetek. Mi ez a nagy átverés? Jézus azt mondja, hogy a földbe az Isten jó magot vetett, ugye? A búzát vetette el. És úgy tűnik, hogy minden rendben van. Egy jó földbe egy jó mag egy jó életet hoz, vagy minden szép és minden jó, ugye? De mi történik? Amikor mindenki alszik, és senki nem számít rá, akkor jön valaki, akit úgy hívnak, hogy az ördög, vagy sátán, vagy Lucifer, vagy akárhogy is nevezzük, sok neve van, megjelenik az éjnek a leple alatt, amikor senki nem figyel, vagy senki nem gondolja, hogy ő is létezik. Megjelenik, szétszórja a konkolyt, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnik. És amikor kiderül, hogy kinő a növény, akkor rájönnek az emberek, hogy hoppá, jó és a rossz együtt van. Az jó, ez rossz. A rosszat kirakta ide. És mivel senki nem vette észre, hogy az ördög volt, ugye éjszaka jött, az éj leple alatt tette ezt, ottán gyorsan eltűnt, mindenki elkezdi hibáztatni az Istent, hogy az Isten hogy képzeli ezt. Hát milyen a jó Isten, hogyha rossz dolgokat is ad ebbe a világba? Milyen az az Isten, aki az egyik embernek jót ad, a másik embernek meg rosszat ad? Milyen az az Isten, aki az egyik embert jobbra befolyásolja, a másikat meg balra befolyásolja? És aki a rossz ember lesz, azt lehet, hogy nem is tehet róla akkor. Ez már így az emberi logika. Szóval a nagy átverés az arról szól, hogy az ördög olyan módon lopózik be ebbe a világba, és olyan módon teszi a dolgait, hogy senki ne vegye észre, és amikor elkezdik az emberek észrevenni a rossz dolgokat, a gonoszságokat, a nehézségeket, a fájdalmakat, szóval jönnek a gyümölcsök, nő a növény, akkor elkezdi mindenki szidni az Istent, hogy milyen az Isten. És Jézus azt mondja, hogy figyeltek, ez egy nagy átverés. Az Isten az jó. És aki ezt tette, az az ördög. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy higgyél ebben, vagy ezt fogadd el ilyen alapelvként, hogy az Isten jó, az ördög meg rossz. Hogy az Isten neked jót akar adni, az ördög meg tönkre akar tenni. Én nagyon sok emberrel találkoztam már, és bizonyára ez igaz rátok is, hogy ti is találkozhatok olyan emberekkel, akik úgy őszintén elmondják, hogy hát én hittem az Istenben, vagy hiszek az Istenben, de egy nagyot csalódtam az Istenben. És akkor elmondja a történetét. Hogy de a feleségem megcsalt, vagy a férjem megcsalt, és ott hagyott, tehát az Isten hogy engedheti meg ezt, vagy hogy történhetett ez meg. Én becsületesen dolgoztam, de mégis kirúgtak a munkahelyemről, és hogy van az, hogy az Isten az ilyeneket megteszi az életemben. Én vigyáztam az egészségemre, és mégis covidos lettem, ugye, és bekerültem a kórházba, és nem tudom mennyit szenvedtem, majdnem meghaltam. Hát az Isten hogy engedhet meg ilyen dolgokat? És akkor sorolhatnánk a negatív és rossz dolgokat, hogy nem tudom, ellopták a vagyonomat, tönkretettek, félrevezettek. És hogy lehet az, hogy az Isten azt megengedi nekem? Ugye amikor így gondolkodnak emberek, akkor mit csinálnak? Azt a rosszat, amit ő átélt, az kivetíti az Istenre, és azt mondja, hogy én az ilyen Istenben nem tudok bízni. Az ilyen Isten az nem biztos, hogy a bizalmamra érdemes, mert hát hiába hiszek benne, hogyha a másik oldalon meg ezeket tapasztalom. És ezért elkezd összeomlani a hite, bizalmatlan lesz az Istennel szemben, és legrosszabb esetben még az Istent is megátkozza, és teljesen hátat fordít, hogy milyen az Isten. És erre azt mondja Jézus, hogy minden szenvedés, minden nyomorúság, minden olyan fájdalom, és minden olyan gonosz és rossz dolog, ami a világban történik, eredendően kitette, azt mondja Jézus, az ördög tette. Hogy tegyük helyre a dolgokat. Ezt az ördög tette, az Isten a jó dolgokat adta, az ördög meg a rossz dolgokat adta. Az egyik oldalon ott van az áldás, a másik oldalon meg ott van a veszteség. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt fogadd el, hogy az Isten országának az alapelve így működik, hogy mivel itt keveredve éljük az életünket, jó és rossz, szép napok, meg nehéz napok, öröm, meg fájdalom együtt van, de amikor jó dolgokat tapasztalsz, az Istennek az áldása, amikor rossz dolgokat tapasztalsz, az eredendően azért van, mert ott az Édenkertben megjelent az ördög, és rábírta Ádámot és Évát, hogy egyenek arról a jó és rossz tudásának a fájáról. És amikor elkezdik enni a jó és rossz tudásának a fájának a gyümölcsét, akkor megtapasztalják, hogy milyen a rossz. És ki tette ezt? Lucifer, az ördög, a kígyó, sok neve van. Tehát Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy ha te ismered az Isten országának az alapelvét, akkor tudod, hogy az Isten jó, az ördög meg rossz. Ez nagyon-nagyon fontos alapelv. Egy másik ilyen dolog, hogy az ördög, mivel láthatatlanul próbál működni, ezért az ördög nem csak Istent akarja hibáztatni ezért, hogy az embereket rávegye, hogy átkozzák meg az Istent, mert hát milyen ez a világ, hanem azt is sokszor eléri sok embernél, mivel láthatatlanul működik, sokan azt mondják, hogy hát nincs is Lucifer, nincs is ördög, nincs is Sátán. Hát ki látta? Látod már az ördögöt? Nem, ugye nem? Hát akkor biztos nincs. És vannak olyan agyament teológusok is, akik elkezdik ezt levezetni, és azt mondják, hogy hát ezt úgy átütő értelembe kell érteni, az ördög egyébként nem is létezik, van a személyiségednek olyan területe, ami nem tökéletesen működik, vannak hibák az embernek az életében, ebből lesznek olyan dolgok, amiket bűnnek nevezünk, de hát az ördög az nincs. És Jézus mit mond? Hogy az ördög van. Hogy az ördög van. Nagyon is valóságos. és hogy az Isten országának a működéséhez hozzátartozik az, hogy higgyünk teljes szívünkbe az Istenben, és tudjuk azt, hogy az ördög is működik. Tehát, amikor olyan dolgokról hallasz, hogy nincs ördög, vagy ilyen könyveket olvasol, akkor hagyd abba, ne hidd el, ne fogadd el, sajnos van ördög. Az ördög az elég aktív, hinti a konkolyt mindenfelé, azért, hogy egyrészt valahogy megkeserítse az életedet, hogy utána az Isten ellen lázadjál, és közben el akarja hitetni, hogy egyébként nem is létezik. És hát sajnos vannak ilyen ördögtagadó emberek. Tudjátok, vannak vírustagadók is, ugye, hogy nincs vírus, de hogy vannak ördögtagadó emberek, és nem tudom, mindenféle tagadó emberek vannak. De Jézus nagyon világosan leleplezi ebben a példázatban, hogy ki tette? Az ördög tette. És ha nem lenne ördög, akkor nem tudná megtenni. Tehát az ördög van, az Isten is van, mind a kettő valóság, de majd jön egy nap, az aratásnak a napja, amikor kiderül, hogy ki melyik oldalra kötelezte el magát, a konkoly oldalra, vagy pedig az Isten oldalára, a búza oldalára. Szóval leplezzük le ezt a átverést, és ne hidd el az ördögnek, és ne hidd el azoknak, akik azt mondják, hogy nincs ördög. Van. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, hogy ez az egyik oldal, hogy az Isten országában jól tudjunk tájékozódni, engedelmeskedj az Istennek, és utána úgy folytatja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és azt elfut. Engedelmeskedj Istennek, és állj ellene az ördögnek. Ha nem lenne ördög, akkor nem kéne ellenállni, neki nem kell vele foglalkozni. De van. Ezt mondja Jakab, tehát, hogy egyik oldalon engedelmeskedünk az Istennek, a másik oldalon meg nem engedünk az ördögnek, tehát ellenállunk neki. Egy következő alapelv, amit Jézus elmond, nagyon sok alapelv benne van ebben a példázatban, mindegyiket nem is tudom elmondani ma. A következő alapelv az pedig arról szól, hogy ez a nagy keveredés, ami most itt van, tehát a búza és a konkoly együtt él, ugyanabban a földben van, úgy tűnik, ugyanazt a napsütést kapja, ugyanazt az esőt kapja, mindenben ugyanaz, úgy tűnik, de mégis jön egy nap, amikor megváltoznak a dolgok. Az fölmerült már benned, hogyha úgy rögzült, hogy azért van ördög, igen, tehát hogy ezzel számolni kell, hogy milyen jó lenne, hogyha az ördög nem létezne. Milyen jó lenne, hogyha Isten agyon csapná az ördögöt. Hogy ma délután kivégezné, vagy nem tudom, hogy börtönbe csukná, vagy nem tudom, mit csinálna vele, szóval kivonná a forgalomból, és holnaptól nincs ördög. Vagy nem lenne bűn, nem lenne nyomorúság ebben a világban. Nem lennének gyilkosságok, nem lennének manipulációk, és nem lenne egy csomó olyan szenvedés és olyan kár, amit most átérünk. Szóval mi lenne, hogyha ez a sok gonosz dolog ez eltűnne, és nem lenne? Támogatnátok ezt a javaslatot, hogy szóljunk az Istennek, hogy rendezze le, és változtasson a dolgokon. A tanítványok, amikor hallják ezt a példázatot, meg is kérdezik, hogy pontosan mit is jelent ez. És Jézus, amikor megmagyarázza a példázatot, akkor azt mondja, hogy a példázatban benne van, hogy a szolgák ugyanígy gondolkodtak, hogy ha már így történt, hogy az ördög elvetette a konkolyt, ha már így történik, hogy ebben a világban ennyi aljasság, szemétség és bűn és nyomorúság és minden van, mi lenne akkor, hogyha gyorsan elmennénk, kiszednénk az összes konkolyt, és megoldanánk a problémát. Ugye ez egy ilyen támogatandó dolog, tehát az Isten országában demokrácia lenne, akkor azt lehet, hogy megszavaznák az emberek. De az Isten országában nem volt soha demokrácia, és nem is lesz soha demokrácia, tehát más alapelvek működnek. Itt nem a szavazatokon múlik, hanem az Isten döntésén múlik. És akármilyen jó lenne, hogy kitépjük a konkolyt, és tönkretegyük az ördögöt, vagy kivonjuk a forgalomból, Jézus azt mondja, hogy ez nem így lesz. Mert ebben a világkorszakban, amiben most élünk, ebben a nagy keveredésben, hogy a konkoly meg a búza együtt van, a jó meg a rossz együtt van, ebben nem az igazságszolgáltatásnak az erős eleme működik, hogy akkor ki a jó és ki a rossz, hanem a kegyelemnek az alapelve működik. Jelenleg Isten úgy döntött, hogy ez az alapelve, ez meghatározza ezt a világot. A kegyelemnek az alapelve. És ez azért van, mert ebben a világkorszakban, amiben élünk, Isten úgy dönt, hogy ad lehetőséget, hogy a konkoly típusú emberek gondolkozzanak el azon, hogy milyen is az az élet, amit élnek, és talán nem lenne jobb búzának lenni. Talán nem lenne jó váltani. Az Isten aggódik a konkolyokért is. Tehát az Isten nem úgy tekint most a világra, hogy ilyen áldott emberek ülnek itt, vagy itt, és milyen jó, és akkor gazdagon megáldom őket, és nagyon szeretem őket, és nem tudom valahol máshol, meg milyen mocskos, aljas, bűnös emberek vannak, azokat meg jó meg kell büntetni. Az Isten most a kegyelem alapelvén működik, és azt mondja, hogy szeretném megáldani mindazokat, akik az én nevemet segítségül hívják, és meg is teszi, és aggódik azokért, akik most nem foglalkoznak az Istennel, vagy pedig akár az Istent átkozzák. A kegyelem alapelve az azt jelenti, hogy van még lehetőség arra, hogy a konkolyból búza legyen, hogy megváltozzanak a dolgok. És Jézus ebben a példázatban ezt világosan elmondja, hogy a konkolyban is potenciális búzát akar látni. És az evangéliumnak az üzenete az, hogy ez lehetséges, hogy Jézus ezért hal meg, hogy ez megváltozhat. Gondolj arra, hogy valamikor, amikor te megszülettél kis emberként, akkor te is konkolyként születtél erre a világra. És amikor átélted a bűnbocsánatot, átélted az Isten kegyelmét, az újjászületésnek a valóságát, akkor megváltoztak benned a dolgot, és te búza lettél, és az Isten országához tartozol most már. De mindenki úgy indult, hogy konkoly volt, hiszen eredendően a bűn bennünk van. Tehát Jézus azt mondja a szolgáknak, amikor azt mondják, hogy ki kell tépni az összes konkolyt, hogy nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. Tehát ma a kegyelemnek a napjait éljük. A konkoly és a búza együtt nő, egészen az aratásig. És Isten, amíg tartja ezt a kegyelmi időt, amíg nem mondja el, hogy itt jön az aratásnak a napja, addig van lehetőség a konkolyból búzának lenni. És ez is egy fontos alapelve az Isten országának, hogy nincsenek így bebetonozva a dolgok egyenlőre. Az aratás után már nem lehet változtatni, de most lehet változtatni. És akkor gyorsan még egy harmadik alapelvet hadd említsek meg, hogy van egy másik ilyen megtévesztés, vagy ilyen leleplezés is ebben a példázatban, hogy az Isten országát jól ismerjük meg. Nem tudom, hogy ki látott már valóságosan konkolyt. Egyébként ez a növény, amíg picike, tehát hogy éppen, hogy csak kinő a földből, teljesen ugyanúgy néz ki, mint a búza. Aztán, amikor még inkább kezd megnőni, akkor még mindig nem lehet megkülönböztetni, hogy melyik a búza és melyik a konkoly. Nem lehet tudni. Még a szakemberek sem nagyon tudják sokszor. Tehát ránézésre teljesen egyformának tűnik. És amikor teljesen kifejlődik a búza, és teljesen kifejlődik a konkoly, akkor derül ki, hogy az egyik az kalászthoz, a másik egyébként a virága, a levele, a szára, minden mérgező. Tehát a konkoly az egy mérgező növény. Ha megeszik az állatok, akkor mindenféle problémák lehetnek belőle. Tehát egy gonosz növény, meg egy jó növény együtt nő, de sokáig nem lehet fölismerni, hogy az egyik jó vagy rossz, vagy melyik milyen. Csak a végén. És ez a példázat erről szól, hogy a búza az életnek a szimbóluma, az örök életnek a szimbóluma, a konkoly meg a halálnak, meg a bűnnek a szimbóluma. Hogy olyan, mint a búza, de mégis teljesen más hatásai vannak. Amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, azért mondja el, hogy felhívja a figyelmét a konkoly embereknek is, mert azért a konkoly emberek között van nagyon sok olyan ember, akik egyébként nagyon rendesek, nagyon becsületesek, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, jó dolgoznak, jó eredményeket érnek el, és úgy tűnik, hogy minden rendben van velük. Bizonyára ismersz ilyen jó embereket. Teljesen rendben van, tehát ilyen emberek vannak. Vannak jó konkolyok, ezek a jó emberek, de az evangélium pont arról szól, az evangéliumnak a központjában az van, hogy ha te konkoly vagy, akkor meg kell értened az identitásodat. Hogyha konkoly vagy, akkor mondd, hogy igen, én konkoly vagyok. És hogyha tudom, hogy konkoly vagyok, akkor rájövök arra, hogy jó, akkor meg kéne térni, nekem búzának kéne lenni. Mert amíg valakiben nem tudatosul az, hogy én konkoly vagyok, csak az, hogy én jó ember vagyok, én is vagyok olyan, mint te, meg a másik, meg én is tudok annyi jót tenni, mint a másik, addig úgy tűnik, hogy teljesen egyforma. De amikor a konkoly is megnő, meg a búza is, ugye, akkor kiderül, hogy az egyik az gonosz, a másik pedig jó. Tehát az evangélium arról szól, hogy a konkolynak meg kell térni, föl kell ismerni ezt a rossz identitást, hogy eddig a világhoz tartoztam, és most már az Istenhez akarok tartozni. Ezért mondja a Bibliában Pál apostol, hogy mindenkinek ezt a felismerést valahogy át kéne élni és megtapasztalni, hogy mindenki vétkezett, és azt mondja, hogy hiába van az Isten dicsőségének. hogy mindenkiben ott van ez a gonoszság, és hogyha nem akarja, hogy ott legyen, akkor meg kell térni, és meg kell változni. Jézus ebben a példázatban, a magyarázatban azt mondja, hogy a búza az nem más, mint az igazságnak a fiai, az Isten gyermeke, így is nevezhetjük, a konkoly pedig a gonosznak a fiai. Ugye az identitásból jön, hogy miből táplálkozik. Még akkor is, hogyha szinte összekeverhető a kettő. De lesz egy nap, amikor eljön az aratás. És arra hív bennünket Isten, hogy amíg ez az aratás nem történik meg, a gonosznak a fiai ismerjék föl, hogy milyen a hátterük, milyen az identitásuk, és kérjék az Isten kegyelmét, és meg lehet változni. Szóval lesz egy nap, amikor eljön az aratás, és erről ezt mondja Jézus, az aratás a világ vége, vagy ennek a világkorszaknak a vége, az aratók pedig maguk az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy én konkoly vagyok, és ez a jövőkép van előtte, hogy lesz majd egy nap, amikor megégetnek engem, akkor ez nem biztos, hogy annyira pozitív, hogy lelkesedjek érte. Azt mondja, az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek az országból minden botránkozást okozót, gonosztevőt. Itt már egy kicsit pontosítja. Tehát, hogy sokszor úgy tűnik, hogy a konkoly emberek milyen aranyos, milyen rendes emberek tudnak lenni. És tényleg látszólag igen. De mégis szellemileg, hogyha szennyezett a szívük, a lelkük, és mégis az a bűnös, mérgező lelkület van bennük, akkor nem mások, mint gonosztevők, szellemileg mindenképpen. És azt mondja Jézus, hogy a tüzes kemencébe dobják őket, és ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Tehát ez semmiképpen nem egy olyan pozitív jövőkép, amire lehetne lelkesedni, hogy jaj, de jó, jó irányba haladunk. Úgyhogy mindenképpen azt kell mondani, hogy ennek a példázatnak az alapján az Isten országa egy olyan nyitott hely, ahol nyitva vannak az ajtók, nyitva van a kapu, és az Isten várja azokat a konkolyokat, akik azt mondják, hogy én szeretnék búza lenni. Szeretnék megváltozni. Mert így folytatja, hogy akkor majd a másik oldalon pedig az igazak fénylenek az atyuk országában, mint a nap. Jön az Istennek a dicsősége, meg az Istennek az áldása. Tehát nem mindegy, hogy sírás és fogcsikorgatás, vagy áldás és dicsőség. Azt kell mondani tehát, hogy hiába jó konkoly valaki, ez nem jó jövőkép. Hiába értelmes, aranyos és kedves konkoly valaki, ez nem ér semmit. Hiába tesz egy konkoly nagyon sok jó cselekedetet ebben a világban, ez a világ valószínűleg értékelni fogja, de ha szellemileg nem változik meg, akkor ott problémák lesznek, és ez nem fog számítani. Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy képzeljünk el egy ilyen nagy rostát, amire úgy rádobálják az embereket, az emberek lelkeit, nem is tudom, hogy kell ezt elképzelni, és megrostálják, és az egyik oldalon a búza, másik oldalon meg a konkoly. Az egyik ember ide, a másik ember oda. Hogy lesz egy nap, amikor ez a nagy szétválasztás, ez meg fog történni. És a kérdés az, hogy te melyik csoportba fogsz tartozni? Ha most kellene egy őszintén válaszolni, akkor mit mondanál magadnak, vagy Istennek? Hogy melyik csoportba tartozok én? Konkoly vagyok, vagy búza vagyok? És befejezésül még egyet, ha megengedtek, még egy fontos dolgot szeretnék elmondani. Ez pedig arról szól, hogy ahogy Jézus mondja, hogy ebben a világkorszakban együtt él a konkoly és a búza, és azért a konkoly oldalon vannak gonosz emberek is. Van sok, nagyon sok fájdalom és nagyon sok nehézség, de mégis azt mondja Jézus, hogy a búza és a konkoly együtt nő, lehet, hogy néha a konkoly elszívja a napfényt, vagy rátelepszik a búzára, lehet, hogy a talajból még a nedvességet is elszívja, vagy a tápanyagokat is elszívja a búza elől, de a búza, ahogy nő, előbb-utóbb kalászterem. Mindegy, hogy mennyi konkoly van körülötte. Vagyis ez azt mondja, hogy a búza az egy olyan erős növény, hogy a konkollyal szemben is tud gyümölcsöt teremni. Ugye ez erről szól. Hogy ott van mellette a sok konkoly, lehet, hogy ezek le is akarják uralni néha, de a búza képes arra, hogy nagy gabonafejeket hozzon és jó termést hozzon. Azért, mert az Isten áldása van rajta. Tehát ez azt üzeni neked meg nekem, hogyha vannak olyan olyan emberek körülötted, akikre úgy tekintesz, hogy csak a véremet szívják, csak a pénzem kell neki, csak az időm kell neki, mindig csak veszteséget okoznak nekem. Szóval vannak ilyen konkoly típusú emberek, akikről szívesen lemondanál, hogy holnaptól nem találkozhatunk soha, akkor nem hiányozna. Tehát lehet, hogy vannak ilyen emberek körülötted. Ott vannak a konkolyok, és azt mondja neked Jézus, hogy ne aggódj, ettől még te nagyszerű gyümölcsöket tudsz teremni. Ne azzal foglalkozz, hogy ő milyen, vagy ne belőle vezesd le a te identitásodat, a te jövőképedet, hanem bízzál az Istenben, ugye? Engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és majd elfut. Tehát lehetnek istentelen emberek, vagy akár családtagok, vagy munkatársak, ami megnehezítheti az életünket, de ezzel szemben a búza diadalmaskodni tud, és jó gyümölcsöt, vagy jó eredményt tud hozni, mert ott vannak a gabonák. Noéról azt mondja a Biblia, hogy Noé igaz ember volt egy gonosz világban. Vagyis lefordíthatjuk úgy erre a példázat alapján, hogy Noé egy olyan búza volt egy csomó konkoly között, ami óriási gazdag termést hozott. És te is lehetsz egy ilyen ember. Egy olyan Noé egy gonosz világban, aki nagyszerű gyümölcsöket hoz, egy igaz ember tudsz lenni egy igazságtalan meg bűnös világban. Nos tehát, ez a példázat összefoglalóan azt mondja, hogy most nem annak van itt az ideje, hogy kiírtsuk az összes bűnt körülöttünk, rendet csináljunk ebben a világban, és aki gonosz, az pusztuljon, aki jó, meg éljen. Tehát, hogy nem erről van szó, és az nem a mi dolgunk. Ez az Isten dolga, majd az aratáskor az angyalok ezt elintézik. Most annak van itt a dolga, hogy magaddal foglalkozz, vagy szellemileg gondold át ezt az egészet, és hogyha szeretnéd a bűnt kiírtani, akkor erre van lehetőség, nem úgy általánosságban a világból, hanem először magadból, hogy kéred az Istennek a bocsánatát a bűneidre, és az Isten megtisztít téged, vagy elkezdesz imádkozni másokért, azokért az emberekért, akik még konkoly emberek, hogy az Isten változtassa meg őket, adjon nekik kegyelmet, és valami radikális változás jön az életükbe, és legyenek ők is búzák. Vagyis a külön választás az már most megkezdődik, azzal, hogy valaki újjászületik, megtér és az Istent követi, vagy pedig nem. Tehát ez történik, ez nagyon valóságos, de ez szellemi területen történik. És fizikálisan a valóságban majd később lesz ennek az igazi nagy demonstrációja, amikor az aratásnak a napja eljön. Most befejezésül akkor az a kérdés, amit már többször elmondtam, ez nagyon fontos kérdés, hogy te búza vagy konkoly vagy. Fekete vagy fehér? Jó irányba halad az életed, vagy rossz irányba halad az életed? Ez nem mindegy. És hogyha szeretnéd ezen változtatni, akkor ez a mai nap egy jó hír neked, hogy lehet. Hogy az Isten várja a konkolyokat. Várja azokat az embereket, akik szeretnének változtatni. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a kegyelmet. Köszönjük, hogy mi is ebből élhetünk valamennyien. És azt a csodát kérjük tőled, Úrunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, és imádkozunk azért a csodáért is, hogy akik ma követtek bennünket, vagy hallották ezt a prédikációt, az Isten országának az alapelvét, kérünk, Uram, hogy változtass meg azokat, akik most konkolyok, és minél több búza legyen. Uram, kérünk téged, hogy Szent Szellemeddel beszélj azokkal az emberekkel, akiknek most erre van szükségük. Imádkozunk ezért a csodáért, az újjászületésnek a csodájáért, hogy akármennyi is a konkoly, de mindig a búza tudjon dicsőségesen növekedni, és minél több búza legyen, és minél kevesebb konkoly. Uram, kérjük, hogy végezz ezt a munkát bennünk, meg rajtunk keresztül. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.